Istenünk szent igéjét, amely által a mai napon szólni kíván mi hozzánk, a Kolossé beliekhez írott levélnek az első részéből olvasom fel, a 17. verstől a 20. versig terjedően. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Kolossébeli gyülekezethez írott levél, alapvetően érezzük és tudjuk, hogy a levelek, nek már a megfogalmazása is teljesen más, mint amit az evangéliumokból, az Ószövetségből ismerünk. És igen, néha vannak olyan esetek, amikor az üzenetet igen nehezen adja át az ige, vagy éppen a mi szívünk nem kész arra, hogy befogadjuk az üzenetet. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon hasznunkra válik, hogyha egy kicsit a mai igét és az egész kolossei levelet történelmi kontextusba helyezzük. Kolosséről tulajdonképpen azt tudjuk, hogy a mai Törökországnak a területén a déli partvidékén feküdt, és egy nagyon jelentős, a történelmi emlékezetbe beszövődött földrengés során el is pusztult. És az ottani településen éltek keresztjének. Azonban tudjuk, hogy a gyülekezetüket nem Pál alapította, hanem egy Epafrász, minden bizonnyal egy Epafrász nevű keresztjén, akiről említést is tesz a levél, és aki által eljut ez a levél Kolosséban Páltól. Még azt is tudjuk erről a gyülekezetről, hogy közöttük él Filemon is, akihez Pál szintén írt levelet, illetve valószínű, hogy pont az ő házánál, ilyen házi gyülekezet jellegűen gyűltek össze a keresztjének hétről hétre, hogy megemlékezzenek a Krisztusról. Nem lehetett nagy létszámú közösség, mégis már olyan gyönyörű, hogy a levél elején Pál arról beszél, hogy a hitük igenis egy élő és munkálkodó hit, és ez a hit megjelenik az egymás iránti szeretetben is, amit az apostola az ő lelki gyümölcsüknek nevez. Adva van tehát egy fiatal gyülekezet, és jogosan kezdhet munkálkodni bennünk a kíváncsiság, hogy mi is a kiváltó oka ennek a levélnek a megírásának. Tulajdonképpen bizonyos tévtanítók jelennek meg ebben az ifjú korú gyülekezetben, és úgy tűnik, hogy a kezdő hívők életében jelentős kárt próbálnak okozni. Számos újszövetség kutató úgy gondolja, hogy ezekből a tévtanítókból alakul ki később egy gnosztikus közösség, és igen, jól érezzük, hogy ez egy a fülünknek idegen szó, mivel a görög nyelvben ez a fogalom az ismeretet jelentette, azzal volt egyenértékű. És néhány szó arról, hogy miért is volt olyan káros az ők tanításuk, összefoglalva azért volt nagyon káros a keresztjének életére, mivel azt tanították, hogy Krisztus elégtétele nem elég az üdvösséghez. Úgy mondhatták, hogy szükség van bizonyos felsőbbrendű ismeretre, amit csak is tőlük szerezhet meg az ember. És ez az a pont, ahol felcsendül Pál apostolnak hangja, akár a mi életünkben is. Ahogy az ige felolvasása során is hallhattuk, az apostol felsorolja azokat az üdvtényeket, amiben ő hit, és amiket Isten kegyelméből a kolossébeli gyülekezet is már megismert és elfogadott igazságként, és ami egyszerűen a hívő életükben, szokásainkban már bevált és gyümölcsöző volt. Igen, mondhat aki, amit akar, mintha Pál apostol ezt szeretné hangsúlyozni, emellett kell kitartani a gyülekezetnek. Mit is üzen tehát számunkra a mai ige? Ahogy idegen szóval mondani szoktuk a felolvasott igében, Pál apostol egy preegzisztens Krisztus képet alkotít meg, vagyis Krisztus a teremtés előtt már létezett. És nagyon szépen ki is fejti az apostol, hogy nem csak a teremtés előtt létezett, hanem az egész teremtett világ őreá nézve jött létre, részt vett a teremtésben. Sokan talán még ma is úgy gondolják, hogy Krisztusnak az élete valahol a karácsony és mennybe menetel közé tehető. Karácsonykor, mint kisgyermek a világra jött, aztán mennybe menetel után talán ezt érzékelték az akkori emberek, mintha eltűnt volna. És ebben a tanévben volt elég sok alkalmam egy hazai konfirmandus csoporttal beszélgetni. Ezeknek az alkalmaknak pedig az volt a lényege, hogy hitkérdésekről beszéljünk tabuk nélkül, és nagyon érdekes volt, hogy őket is foglalkoztatta ez, hogy van az ige, van a hiedelem, hogy is van ez Krisztus életével. Tehát ezért hangsúlyozza ebben a levélben Pál apostol, hogy Jézus élete nem karácsonnyal kezdődik, bár úgy érzékelhetnénk, nem a testetöltés az első pont. Ő öröktől fogva mindörökké Isten. Mikor kezdődik tehát az ő élete? Azt felelték egyből a konfirmandusok, hogy hát régen. Van, aki rá is cáfolt, hogy hát még régebben. Aztán közösen megfejtettük, hogy valóban erre a helyes válasz az lenne, hogy az örökké valóságban kezdődik Krisztusnak az élete. És igen, ez majdnem befogadhatatlan számunkra, mivel ott van a tér és az idő síkja, ahol mi gondolkodunk. Mégis ezen valahogy túl kell lépnünk, és olyan csodálatos, hogy az ige megpróbál ezen keresztül vinni minket, megtanítani, hogy hogyan is értelmezhető ez. És Pál apostol úgy van, hogy ha ezek a tévtanítók újra és újra azt hangoztatják, hogy a kegyelemhez, az üdvösséghez Krisztus nem elég, akkor ő újra és újra azt hangoztatja, hogy Krisztusban a teljesség maga lakozik. Ő egyedül teljesen elégséges a számunkra. Ő benne lakik, tehát az egész teljesség. A második fejezetben erre a témára Pál apostol vissza is tér, ott így ír. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert Krisztusban lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez. Olyan érdekes, mert az említett tévtanítóknak a központi kulcsfogalma a teljesség szó volt, és Pál apostol pont ezt a kulcsfogalmat teszi keresztjénné. Pont ennek a kulcsfogalomnak a segítségével tanít minket, és megtöri ezt a tévtanítást. Jézus váltság műve tehát tökéletes volt, nem szorul semmiféle kiegészítésre, és az ő szabadítása is teljes volt, ahogy olvastam az igében. Tehát aki teljes életre vágyik, annak nem még valamit kell még keresnie, nem még valakit kell még keresnie, hanem egyedül Krisztust. Krisztust kell megismernie, még jobban, még személyesebben, még közelebbről. Nincs más út az üdvösségre és a tartalmas, evilági életre, csak Jézus. Hiszen ott visszhangzik a lelkünkben, én vagyok az út, mondotta ő egykoron. És igen, nincs más módja az igazságnak és a valóságnak a megértésére, csak is ő. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ő maga az élet is, tanítja a Szentlélek János evangéliumában. Pál tehát arra bíztatja a kolossébeli hívőket, hogy Krisztushoz ragaszkodjanak, benne higgyenek, hozzákerüljenek még közelebb, vele járják azt az utat, amire rendelve vannak. És nagyon érdekes, mivel azt is tanítja Pál, hogy az út során Krisztus maga képes arra, hogy még inkább kifejezze önmagát nekik, még többet mutasson önmagából nekik. És igen, talán ennek ellenére is, még néha bennünk keresztényekben is felvetődik az a kérdés, hogy mit üzen bizonyos ige? Miért épp most válik aktuálissá egy-egy üzenet? Testvéreim, Igen, nem szabad nekünk behúnyt szemmel járnunk, hiszen olyan világban élünk, ahol alapvetően nagyon sok oldalról támadják Krisztusnak az istenségét, az ő váltságművének az elegendő voltát. Gondoljunk csak először a történelmi síkra, ahol akár a humanizmus mozgalmat, akár az ateizmus nézzük, vagy a vallások egyesítésére törekvő szinkretista mozgalmat, mind-mind az a közös bennük, hogy tagadják Krisztusnak az istenségét, vagy már azt is, hogy ő egyáltalán Isten fia lenne. Továbbá, ha körültekintünk a mindennapokban, tapasztaljuk, hogy maga a korszellem is jelentősen ellenkezik, akár a kereszténységgel, akár a hittel, hiszen, mint tudjuk, hogy a kereszténységhez értékrend is hozzákapcsolódik, hittételek is hozzákapcsolódnak. Sokféle indirekt támadás, rágalmazás éri Jézust, próbálják beszennyezni az ő nevét, ezáltal gyengítve, vagy megpróbálják gyengíteni a hitet. Néhány ilyet említenék most meg, amiről nagyon sokat írtak már különböző szerzők, de most csak úgy egy-egy mondatot mondanék el. Az egyik magát kereszténynek való gyülekezet is úgy vallja, úgy hirdeti, hogy Jézus nem más, mint Mihály arkangyalnak a teste töltése, de hogy mire alapozzák, azt nem tudom, hiszen a Bibliában ilyenről nem olvasunk sehol. Egy másik felekezet azt tanítja, hogy Jézus csupán az eszményi ember, és mint jellemet csak úgy kell nekünk követni őt. Több nagyvallás, világvallás prófétának tartja, de semmiképpen sem Istennek vagy Isten fiának. Igen, így talán érthető, hogy Krisztusnak a páratlan és egyedülálló nagysága ellen folyamatosan lázong a világ. Az, ami Kolosséban egykor 2000 évvel ezelőtt elkezdődött, talán folyamatosan tart, ha nem is épp erősödik. Márpedig mi magától a megváltótól tudjuk, és tőle származik az a bizonyosságunk, hogy kinek kell vallanunk őt. Döntő kérdés ez. Igen, ez olyan kérdés, amely vízválasztó lehet az életünkben. Ettől a kérdéstől és ennek a kérdésre adott válaszunktól függ, hogy békességben, reménnyel teli, nyitott szívvel tudjuk-e élni az életünket, és hogy van-e örök életünk a mennyországban. János evangéliumának még két másik igerészére szeretnék kitérni, hogy láthassuk, hogy milyen szépen összecsengnek a Jézusról szóló bizonyságtételek. János evangéliumának az 5. részében azt olvassuk, aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatba, mert átment a halálból az életbe. Aki hallja az én beszédemet, ez érthető, és hisz annak, aki engem elküldött. Ugyancsak játszottunk a konfirmandusokkal, na ki küldte el Jézust? Hát az atya. Tudták ők is a választ. És mit mond róla az atya? Fordítottunk egy keveset, és itt következik a második igevers, amit kiemelnék. Ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Tehát aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istennek fia, akiben maga Isten lett emberré, hogy segítsen rajtunk, annak örök élete van, és nem megy a kárhozatba soha. Ez tehát a döntő kérdés, a vízválasztó. Valaki hiszi ezt, vagy nem? Ezért nagyon fontos számunkra is, hogy igaz Isten ismeretre jussunk életünk során. Néha pedig még a magunk szűkös elképzelésein is túl kell lépnünk, mert ugye mindannyian valahogyan elképzeljük Jézust. Mindannyiunknak él a fejében egy Isten kép, és igen, nagyon sokszor idegen motivumok is bejátszanak ebbe a képalkotásba. Például mennyire szeretnénk, hogyha Isten olyan lenne, aki néha félrefordítja az arcát, amikor vétkezünk. Ha olyan Isten lenne, aki szemet huny néhány dolog fölött. Mégis ezért bennünk valahol ott motoszkál, és tudjuk, hogy Isten nem ilyen. Isten számon tart mindent. Éppen ezért érezzük, hogy milyen fontos, hogy tudjuk, hogy ki is a mi Urunk, ki is a mi Istenünk. Calvin Jánosnak, nagy reformátorunknak alaptétele volt az, hogy igaz Isten tisztelet nincs igaz Isten ismeret nélkül. Ez a kettő nagyon szorosan összefonódik. Ebben segít nekünk, és hiszem és imádkozok érte, hogy ebben segítsen nekünk a Kolossé levélnek a tanulmányozása, az olvasása, néhány igére való koncentrálás. Hiszem, hogyha valóban elhinnénk, és tényleg szívből komolyan tudnánk venni, hogy ő az, aki magát Isten igéje által kijelenti nekünk, akkor talán az imádságaink is könnyebbek lennének, akkor könnyebben tudnánk hozzátenni a kéréseink után, hogy mindazonáltal, Uram, ne csak az legyen meg, amit én akarok, hanem az, amit Te szeretnél, hiszen Te tudod egyedül, hogy mi a jó nekem. Olyan sok bizonyosságot adott nekünk Krisztus, amíg itt járt közöttünk a földön, és olyan csodálatos, hogy igéje által ma is munkálkodik az életünkben, ma is képes csodákat tenni. Remélem, hogy ezt mi is be tudjuk fogadni a mi szívünkben. És igen, néha Krisztus lénye igazi titok tud lenni, de olyan jó, hogy ennek a titoknak a megoldása pontosan ő maga lesz. Ő az, aki feltárja ennek a titoknak az ajtaját. És hamarosan látni fogjuk, hogy a megterített úrasztalán is az egyszerű jegyek mit jelképeznek. Pontosan azt a célt szolgálják, hogy a hitünket, a Krisztusba vetett hitünket erősítsék, hogy emlékeztessenek minket, hogy mit is tett Krisztus értünk. Mert az úrvacsora azt hirdeti, hogy egyedül ő halt meg értünk. Egyedül az ő helyettes áldozatát fogadta el az Atya. Egyedül őrá való tekintettel kerülhetünk ismét Isten közelségébe. És egyedül ő az, akinek gondja van arra, hogy helyet készítsen a benne hívőknek a mennyországban. És igen, valóban ő az egyedüli, aki egész életünk során végigkísér bennünket. Nagy igazság volt az, amit egykor 500 évvel ezelőtt a reformátorok kimondanak, solus Christus, egyedül Krisztus. Szeretném javasolni testvéreim, hogy a mai csendességünkben vegyük elő a Hiszekegynek a szövegét. És olyan jó lenne, ha az apostoli hitvallásnak tudnánk kicsit hosszabb ideig foglalkozni a második bekezdésével, amelyik Jézusról szól, ami Urunkról szól. És ne resteljük, ha valahol elakadunk. Ne szégyeljük, hogyha vannak kérdéseink, mert igen, ezek a kérdések léteznek, és nem az a gond, ha ott vannak, ott motoszkálnak, hanem az, hogyha ott is maradnak ez a kérdések, és megengedjük, hogy bomlasszák a hitünket. Ahol bizonytalanságot érzünk, annak járjunk utána, nyissuk fel a Bibliát, vagy kérdezzük meg bibliaórákon olyanoktól, akik a Szentírás alapján meg tudják válaszolni a kérdéseinket. Testvéreim, gyertek, engedjünk közösen annak a szívbéli vágynak, hogy Krisztus egyre teljesebben kijelentse magát nekünk, mert az az örök élet, hogy megismerjük a mi Istenünket, az igaz Istent, és megismerjük azt, akit ő elküldött, Jézus Krisztust. Amen.
Imádkozzunk.
Urunk, olyan sokszor hallottuk már az evangélium szavait, olyan sokszor hallottuk az úrvacsora szereztetési igéjét, a feloldozásról szóló ígéretet, a fogadalmat, hogy mostantól neked szenteljük a testünket, lelkünket, olyan sokszor elmondtuk, és olyan sokszor szembesültünk azzal, hogy nem változott semmi, vagy csak nagyon kevés. Köszönjük a ma hallott ige szavait, hogy ez az egész nem rólunk szól. Köszönjük, hogy nem mi a mi teljesítményünk, még csak nem is a mi megváltozásunk vagy jó szándékunk van ennek az egésznek a középpontjában, hanem Te magad, Jézus Krisztus, aki azért jöttél el, azért adtad az életedet, azért támadtál föl, azért vagy velünk máig is, azért jöttél el a szent lelkeddel, és költöztél a szívünkbe, hogy mindaz, amit megígértél, mindaz, amire elhívtál, az valóság legyen, sokkal mélyebb, sokkal igazabb, tántoríthatatlanabb, rendíthetetlenebb valóság, mint amit közülünk akár a legjobbak, a legszorgalmasabbak, a legszentebbek is meg tudnának valósítani. Köszönjük, hogy rólad szól. Nem csak a mi életünk, nem csak az egyház, hanem az egész világ történelem, hogy nem csak és nem is elsősorban te vagy a mi életünk részese, hanem hogy mi vagyunk a te életednek, a te valóságodnak egy-egy pici részese. Köszönjük ezt a kegyelmet, köszönjük ezt az ajándékot, és könyörgünk azért, hogy napról napra, percről percre, ha kell, meg tudjunk ebben újulni, és újra rád nézni, és újra téged látni minden fölött, minden mögött, mindenben. Így könyörgünk életünk mindenféle kisebb-nagyobb ügyeiért, így hozzuk eléd a betegeket, a gyászolókat, a nélkülözőket, a szenvedésben levőket, hozzuk eléd a háborút Ukrajnában, imádkozunk békéért, olyan békéért, amiben a te igazságod és a te irgalmasságod mutatkozik meg, és ugyanígy kérjük a békét a világnak, az országnak, akár a gyülekezetünknek, a családjainknak a számtalan kisebb-nagyobb háborújában. Könyörgünk, hogy az a valóság, aki te vagy, a maga Isten szentsége, tökéletessége, szépsége, bölcsessége, irgalmassága jelenjen meg mindezeken a területeken. Köszönjük, hogy a te nevedben és a te szavaiddal imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.